Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 154. dicséretet énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. Foglalva a 338. dicséret első kettő versét énekeljük. A 338. dicséret így kezdődik: lelki próbáimban. Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Amen. Imádkozzunk. Uram, ahogy a zsoltáros megvallja, hogy hozzád vágyakozik, és utána szomjúhozik az ő lelke, úgy valljuk meg mi is, hogy azért vagyunk itt, mert egy nagy belső lelki szomjúság van bennünk, és ez rád szomjazik. Utánad vágyódik, Uram, a mi lelkünk, és hisszük, hogy Te ezt a vágyakozást megáldod. Te itt vagy, és átélhetjük, hogy betöltöd a mi szívünket, lényünket, hogy a vágyakozásból találkozás legyen, élő kapcsolat veled. Hiszen ezt akarod, Uram, hogy kapcsolatban legyünk te veled. És ez a kapcsolat a te igéden keresztül valósulhat meg. És ahogy énekeltük, hogy mi drága a te igédnek világa, ez valóban így van. Nagyon drága, a legdrágább dolog az ige, hiszen rajta keresztül halljuk meg a te hangodat. Az igéből ismerünk meg téged, annak, aki igazán vagy, hiszen az ige nélkül mindenféle elképzeléseink vannak rólad, de azok más irányba vezetnek, és nem hozzád. Ez a világ is annyi mindent beszél Istenekről, Uram, és ezzel elterel egy olyan útra, olyan irányba, ami a pusztulásba visz. De köszönjük, hogy te nem maradtál néma, azt akartad, hogy az ember meg tudjon ismerni, és ezért elkezdtél magadról beszélni, kijelentetted, hogy ki is vagy te, és köszönjük, hogy kiválasztottál magadnak olyan eszközöket, akik által mindezt leírattad nekünk, és köszönjük, hogy ők hallották a te hangodat, és engedelmeskedtek a te akaratodnak, és így papírra vetették mindazt, amit tőled hallottak. Ó, Urunk, köszönjük, hogy olvashatjuk, hallgathatjuk az igét, és ad, hogy most nyitott szívvel, sőt, üres szívvel hallgassuk, hogy fel tudj minket tölteni, és ad, hogy legyen bennünk készség arra, hogy amit hallunk, ahhoz igazítjuk magunkat, hogy engedelmeskedünk a te szavadnak, Uram, mert mindig az volt az embernek a problémája, még a te népednek, Izraelnek is, hogy nem engedelmeskedtek, nem hallgattak a szavadra, nem akartak neked engedelmeskedni. És Uram, add, hogy mi akarjunk engedni az ige szavának, mert az ige az élet. És kérünk így most, áld meg ezt az ígét, hogy életté váljon bennünk. Áld meg, Uram, ezt az alkalmat a te jelenléteddel, szent lelkednek erejével. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, Máté evangéliuma 22. fejezetének 23. versétől a 33. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 22. fejezetének 23. versétől szól most hozzánk a következőképpen. Azon a napon szadduceusok is mentek Jézushoz, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt, Mester, Mózes ezt mondta, ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódott testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, a feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát a 7 közül melyiké lesz az asszony? Hiszen mindegyiké volt. Jézus így válaszolt nekik, tévelyektek. Mivel nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. Egymás után jönnek a különböző vallási és politikai pártoknak a szereplői Jézushoz, Mégpedig nem azért, amit a Zsoltárból hallottunk, hogy hozzád vágyakozik a lelkem, utána szomjúhozik, hanem azért, hogy hát ha majd valamelyik csoportnak sikerül Jézust ellehetetleníteni, hiteltelenné tenni, esetleg olyan helyzetbe hozni, ami alapján el lehet őt ítélni. És olyan megdöbbentő az, hogy ezek a különböző pártok egymással is szemben álltak, hiszen olvastuk a korábbiakban, hogy ugye a farizeusok és a Heródes pártiak sem voltak egymással jó kapcsolatban, sőt, majd az apostolok cselekedeteiről írott könyvben Lukács mondja el, hogy amikor Pál apostolt Jeruzsálemben elfogják, akkor pontosan a feltámadás témájával kapcsolatban tud Pál olyan dolgokat mondani, ami alapján a farizeusok és a szadduceusok egymásnak ugranak. És most ebben a helyzetben összefognak. Tehát amikor Jézus ellen kell fellépni, akkor összefognak. És lehet, hogy a korabeli társadalom úgy ítéli meg, hogy milyen nagyszerű. Végre ez a három vallásos meg politikai irány összefog. Hát eddig mindig szemben álltak egymással. Hát végre, most megértik egymást, most végre egy irányba mennek, egyet akarnak. Ugye, és sokszor látjuk ezt, hogy igen, össze kell fogni, félre kell tenni mindazt a felekezetek közt, pártok közt, országok közt, ami elválaszt, és csak arra kell koncentrálni, amiben egyetértünk, ami összeköt, ami egy irányba visz. És ebből a történetből, meg ezekből látjuk azt, hogy ez nem mindig jó. Mert itt nem a jó mellé állnak mind a hárman, hanem a jó ellen fognak össze. Jézus ellen. Isten küldötte ellen. A várva várt messiás ellen társulnak, hogy próbáljuk őket megfogni, és őt megfogni. És ha nem sikerül az egyik csoportnak, majd jön a másik. És azt olvassuk, hogy azon a napon szadduceusok is mentek hozzá. De tehát már voltak a farizeusok, a Heródes pártiak, és egyik sem tudott Jézusnak, Jézussal szemben úgy megnyilvánulni, hogy csapdába tudják őt ejteni, le tudják járatni. Ezért jöttek a szadduceusok, ha nektek nem ment, majd segítünk, majd mi olyan témát hozunk neki, amiben beletörik a bicskája. Tehát olyan szomorú, hogy ezek az emberek nem úgy jönnek Jézushoz, hogy őszintén kérdezik, hogy ott van bennük egy téma iránt az a vágy, az érdeklődés, ott a kérdés, és itt úgy jövünk, hogy Jézus számunkra egy Istentől jött tekintély, talán maga az Isten, és tudni akarjuk az ő válaszát. Nem így jönnek. Nem így jönnek, hanem ellenségesen. Úgy jönnek, hogy próbáljuk megfogni őt, megállítani. Hisz, hogyha így megy tovább, akkor még az emberek azt hiszik, hogy ő Istentől jött. És ezt meg kell akadályozni. És nagyon fontos mindig az, hogy milyen szívvel, lélekkel jövök én Jézushoz. Tényleg azért, mert hiszem, hogy ő az Isten fia, és őszintén hozom a kérdéseimet, a problémáimat, mert hiszem, hogy ő tud nekem jó választ adni, tud segíteni, ki tud mozdítani onnan, ahol elakadtam. De ezek nem ezért jönnek. Ők nem akarnak az életükön változtatni, nem is kíváncsiak igazán arra, amit Jézus mond. Ők egy kitalált történetet hoznak azért, hogy ellehetetlenítsék egyrészt Jézust, másrészt kicsit odaszúrjanak a farizeusoknak is, mert ugyan összefognak Jézussal szembe, de azért még egymásnak oda böknek, hogy érezze, hogy azért én nem fogadom el azt, amit te mondasz. Tehát jönnek a szadduceusok, és egy nagyon komoly témát hoznak, ugye a feltámadásnak a kérdését, mégpedig úgy jönnek Jézushoz, hogy ők egyértelműen amellett foglalnak állást, hogy nincs feltámadás. És gondolták, ha hoznak egy kitalált történetet, akkor ezzel Jézus nem fog tudni mit kezdeni, vagy olyan választ ad, amivel nevetségessé válik, vagy olyan választ, amivel rá lehet fogni, hogy eltér Isten törvényétől. Jönnek és kérdezik, megszólítják, mester. Mester, tanító. Ez is mutatja, hogy nem látnak Jézusban többet, mint bármelyik más rabbiban. Ők is besorolják az emberek közé, ugyanolyan, mint a többi. Nem úgy jönnek, mint általában a segítségre szoruló emberek, hogy először is mindig hogy szokták kezdeni, akinek baj van az életében, akinek tényleg Jézusra van szüksége, az leborult előtte. Az mindig úgy jött, hogy leborult Jézus előtt. És sokszor olyan emberek is, mint például Jairós, a zsinagógai elöljáró, amikor meghalt a kislánya, illetve még csak haldoklott, és jön Jézushoz, és kéri, hogy jöjjön el vele, és gyógyítsa meg a kislányát, akkor ez a Jairós letérdel Jézus előtt. Leborul előtte. Kifejezi, hogy te nagyobb vagy, mint én. Lehet, hogy én vagyok ennek a zsinagógának a vezetője, de nagyobb vagy, mint én. Nagyobb vagy bármelyik embernél. Ez a leborulás, ez azt jelenti, hogy én csak ember vagyok, én csak egy porszem vagyok, te vagy az élő Isten, tőled függ az én életem, jövök. Vagy amikor a kapernaumi százados és az ő szolgája érdekében megy Jézushoz, akkor leborul Jézus előtt. Oda megy, és leborul. És ezzel kifejezi, hogy igen, te vagy a főnök. Te vagy az Úr. És ezek olyan személyek, akiknek láttán elcsodálkoztak az emberek, hogy hát még egy zsinagóga vezető is leborul Jézus el, még egy százados és egy római pogány százados leborul Jézus előtt. De ezen még a tanítványok is meglepődnek, és csodálkozva mondják, hát nézzétek, ha letérdelt. Letérdelt. Igen, aki úgy jön, hogy Jézusra szüksége van, mert nélküle elveszik, tönkre megy, nélküle pusztulás van jelen, nélküle nem tud tovább lépni, képtelen megoldani azt a helyzetet, az mindig letérdel, leborul az Úr előtt. És ezt nem látjuk ezeknél a szadduceusoknál. Ez is mutatja, hogy ők nem szívből jönnek, nem Jézusért jönnek. Ők csak teljesítenek egy feladatot. És az a feladatuk, hogy Jézusnak ártsanak. És olyan szomorú, hogy ez mindig olyan kegyes köntösbe van burkolva. Mert a gonosz dolgok nagyon sokszor kegyes, vallásos köntösbe jelennek meg. Csak ügyelni kell arra, hogy ezt a vallásos, kegyes köntöst, magaviseletet ne tévesszük össze az élő hittel. Ugye, tehát a vallásba sok mindent bele lehet csomagolni. És ha vallásos köntöst húzunk rá, akkor az embereknek tetszik. Még elfogadják meg a rossz dolgokat is. És így voltak ezek is. És elmondják a történetet, hogy a mester Mózes azt mondta, ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódott testvérének. Tehát először hivatkoznak egy mózesi törvényre. Fontos azt tudnunk, hogy a szadduceusok a Bibliából csak Mózes 5 könyvét fogadták el. És pontosan így jönnek Jézushoz, hogy nézzétek, nézd, Mózes könyveivel nem lehet alátámasztani a feltámadást. De itt a sógor házasságról volt szó, hogyha egy férfi úgy halt meg, hogy nem született neki fiú gyermeke, aki tovább viszi az ő nevét, tovább viszi a családot, akkor ha van fiú testvére, akkor vegye feleségül, és az első fiú gyermek az majd a meghalt testvér nevét fogja tovább vinni. És a szadduceusok ezt a kérdést, ezt úgy hozzák Jézus elé, hogy azt mondják, nézd, Jézus, nem lehet erre ráépíteni a feltámadásnak a kérdését. Ezzel nem lehet igazolni, hogy van feltámadás. Mert nézd oda, és akkor egy kitalált történetet mondanak, mert nem maga a történet volt a lényeg, hanem ugye, amit ők mondani akartak. Ugye ezzel, hogy 7 testvér elveszi, ezzel egy lehetetlenséget mondanak, ugye, hogy kié lesz ugye az asszony a feltámadáskor. Mert ők a feltámadásról úgy gondolkodtak, mint ahogy nagyon sok mai ember is gondolkodik. Hogy a feltámadás az nem más, mint folytatjuk tovább ugyanúgy az életünket, mint ahogy itt a Földön éltünk. Tehát a földi élet folytatása ugye az örökké valóságban. Ugye, hogyha figyeljük, ma is nagyon sokszor lehet hallani, hogy úgy beszélnek, hogy aki meghalt, az folytatja azt a tevékenységét, amit a Földön végzett. Ha egy zenész halt meg, akkor nyúzza a gitárját az örök életben is. Ha egy színész, akkor az égi deszkákon játssza a darabokat. Tehát folytatja ugyanazt. Ugye, ma is sokan így gondolkodnak. Elment, most már ott rúgja a gólokat, a mennyben ugyanazt csinálja, mint a Földön. Tehát a szadduceusok így gondolkodtak, hogy ugyanazt éljük tovább. És akkor 7 férfi egy asszonnyal hogy tud élni? Ezzel akarták nevetségessé tenni ugye a feltámadást. És Jézus mit mond nekik? Tévelyektek. Tévelyektek. Tehát Jézus egy fantasztikus személy. Nem azt nézi, hogy milyen csoport, vagy milyen vezetők állnak vele szembe, és jaj, meg ne sértsem, vigyázzak, itt óvatosan kell fogalmazni, hanem megmondja egy az egyben, tévelyektek? És kiknek mondja? Akiknek ott a kezében a Biblia. Mondja, a Bibliával, Mózes 5 könyvével a kezetekben tévelyektek, rosszul gondolkodtok. Ez nagyon megrendítő. Nem olyanoknak mondja, akik Bibliát soha nem vettek a kezükbe. Nem olyanoknak, akiknek legalább Mózes 5 könyve ott van a polcukon, sőt, amit olvasnak, forgatnak, és azt mondja, hogy tévelyektek. Miért? Ja, mert nem ismeritek az írásokat. Ott van, olvassátok, sőt, hivatkoztok rá. Milyen érdekes. Ezek a szadduceusok Mózes könyvére hivatkoznak. Arra, amit Mózes mond. Hát mi meg volnánk döbbenve, hát hogy tévelyeghet az, aki a Bibliára hivatkozik? És Jézus azt mondja, hogy tévelyeksz, sőt, mit mond? Hivatkozol ugyan a Bibliára, de mégsem ismered a Bibliát. Mert a Bibliára való hivatkozás, az nem jelenti automatikusan azt, hogy én ismerem is. Tudom, hogy az élet különböző kérdéseire mit mond, hogy mi is az Isten akarata. És hányszor lehet ezt látni? De a rendszerváltás után divat lett a Bibliát idézni. A politikától kezdve minden területen nagyon sokszor idézték. Ha ugye a beszédüket szélesebb körben el akarták fogadtatni, vagy lássák, hogy mennyire tájékozottak, vagy milyen hívők, akkor bizony a beszédeikbe beleraktak egy-egy bibliai idézetet, sőt nem csak múlt időbe, hanem ez a jelenben is. Így van, nagyon sokszor lehet találkozni olyan emberek beszédében, akik egyébként nem igazán tartanak kapcsolatot az Isten népével, a gyülekezettel, de idézik a Bibliát. És mit mond Jézus, hogy nem ismeritek az írásokat? Idézi, de nem ismeri. És ez a saját életünkre nézve is egy fontos kérdés, hogy ismerem-e az írásokat. Azon túl, hogy el tudom mondani, milyen történetek vannak benne. Mi nagyon szeretjük az evangéliumokat, ugye, mert az tele van történettel, rengeteg gyógyítás, rengeteg tanítás, rengeteg csoda van benne. De ismerem-e úgy az írást, a teljes szentírást, amely Istentől ihletett? És ha Istentől ihletett, akkor az tekintélynek kell, hogy legyen. Ugye, hogyha egy király küld egy rendelkezést, annak tekintélye van, azt végre kell hajtani. Ugye még a római százados is arra hivatkozott Jézusnak, ha azt mondom a szolgámnak, menj el! Elmegy, gyere ide, akkor ide jön. Tehát egy vezetőnek, egy közösségi vezető szavának tekintélye van. Ami azt jelenti, hogy azt meg kell tenni, amit mond. Hát ilyen tekintélye van-e előttem az Isten igényének? Hogy amit mond, azt meg kell tennem. És meg is teszem. Cselekszem az Isten beszédét. Tehát Jézus azt mondja, nem ismeritek az írásokat. És így gondoljuk végig, hogy ismerem-e. De úgy, mint az életemre adott választ. És hogyha valakivel leállok beszélgetni és kérdez az élet dolgairól, tudok-e biblikus választ adni? Meg tudom-e mondani, hogy az Úr Jézus ebben a témában mit is mond? Vagy, ahogy Pál apostol gyakran fogalmazott, mielőtt egy-egy hozzáintézett kérdésre válaszolt volna, hogy de mit mond az írás? De mit mond az írás? Tehát Pál mindig arra koncentrált, hogy mit mond Isten beszéde. És majd akkor írta meg a választ, amikor látta, hogy mi Isten üzenete abban a kérdéskörben. Tehát fel kell tenni a kérdést, ismerem-e az írásokat? Ismerem a teljes szentírást? Amiről Pál azt mondja, ahogy már hallottuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, amely hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, tehát így ismerem-e, hogy tanít engem, tanít, hogy el ne tévedjek, amikor annyi sokféle eszme, ideológia van ebben a világban. El ne tévedjek, hanem tudjam magam Isten akaratához tartani. Vagy hasznos a megjobbításra. Isten igéje nem csak elmélet, hanem gyakorlat. Megszólít, formál, alakít, szétválassza bennünk a jót a rossztól, és megjobbít, jobbá tesz, jobb emberré tesz. Az Isten igéjének az is egy munkája, hogy jobb emberré tesz. Milyen jobb emberré? Krisztusi emberré. Az Isten igéje nélkül nincs krisztusi ember. És annyira szükségünk van arra, hogy jobb emberré váljunk. Annyira szükség van arra, hogy minél többen jobb emberekké váljunk. Nem, ugye, ha megnézzük, mi a cél? Mi a cél? Gazdagabb legyek. Hatalmam legyen. Nagy karriert fussak be. De céle az, hogy egyre jobb emberek legyünk, hogy egyre jobban Krisztushoz hasonlítsuk. Van-e ilyen vágy a szívünkben és az életünkben? Ott van-e ma még bennünk az, hogy olyan akarok lenni, mint Jézus? Persze tudom, hogy ez nem megy magamtól, de ha vágyom rá és kérem az Isten szent lelkét, akkor formál engem, akkor megjobbít, jobbá tesz. Aztán folytatja, hogy nem ismeritek az Isten hatalmát sem. Persze ez a kettő összefügg, mert ha nem ismerem az írást, akkor nem ismerem Istent sem. Nem tudom, kicsoda ő. Nem látom az ő hatalmát, nem látom az ő lehetőségeit. De hányszor mondja az Úr Jézus, hogy ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Hogy Isten hatalma nem addig ér, ameddig az emberé. És nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy itt már az Isten sem segíthet. És ugye az új szövetségben meg nagyon sokszor olyan élethelyzeteket látunk, hogy amikor emberek átélik, hogy itt már egy ember se segíthet, gondoljunk például a vérfolyásos asszonyra, aki 12 éven át keresi a gyógyulást, és nem tudja senki meggyógyítani, egyre rosszabb lesz az állapota, sőt elfogy a pénze, akkor már egy olyan élethelyzet alakul ki körülötte, hogy itt már senki nem tud segíteni. Egyetlen ember sem. És akkor ez az asszony nem azt mondja, hogy most már az Isten sem segíthet rajtam, hanem amikor hall Jézusról, akkor reménység támad a szívében, akkor hitáltal kezd el gondolkodni, hogy lehet, hogy emberek nem tudnak segíteni, de Jézus igen. Mert ő több, mint ember. Ő több, mint ember. Valószínűleg hallotta ez az asszony mástól, hogy Jézus az ő életét is meggyógyította. Talán olyan valakitől, akit azelőtt is ismert, és rá csodálkozott, hogy mi történt veled. Meggyógyultál, és egész más vagy, mint voltál. És akkor elmondja, hogy a názáreti Jézus az Úr, az Isten fia, ő gyógyított meg. Ő tette mássá az életem. És ez reménységet adott az asszonynak. És oda vitte Jézushoz. Ha őt meg tudta gyógyítani, szabadítani, akkor engemet is. Igen, aki ismeri az írást, az írásból ismeri meg Istennek a hatalmát. Az nem akad el. Az föl tudja idézni, hogy kicsoda az Isten. Mi a zsidók nagyon sokszor ugye Az ószövetségi történetekre építettek. Megtanították a gyerekeiknek, és amikor nehéz helyzetbe kerültek, akkor azt mondták, hát emlékezzetek, hát hogyan szabadította meg a mi Istenünk a népünket Egyiptomból. Hát emlékezzetek, hogy amikor kijöttek Egyiptomból, ott vannak a Vöröstenger partján, a hátukban meg az egyiptomi hadsereg, és azt hitték, hogy itt már nincs segítség. És akkor Isten ketté választotta azt a hatalmas vizet, és átmentünk száraz lábbal, átmentek az őseink, és az ellenség ott pusztult. Hát ebből merítsetek erőt, mert Isten ma is ugyanaz. Ez nagyon lényeges, hogy ott legyen bennünk, hogy Isten ma is ugyanaz, mint amiről olvastunk, mint amit mit látunk a bibliai történetekben. A bibliai történet, a Biblia leírása, az nem mese, amit elolvasunk, és olyan szó, vagy egy izgalmas regény, hogy elolvassuk, és jó volt, de ennél többet nem ad. A bibliai történet az rámutat arra, hogy ilyen istenetek van, élő istenetek van, akit semmi nem tud lehetetlen feladat elé állítani. És hiszem-e, hogy ilyen Istenem van? Tehát az írások és Isten megismerése, Isten hatalma, az összekapcsolódik. Aztán Jézus folytatja, a feltámadáskor nem házasodnak, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Tehát Jézus egyértelműen mondja, hogy lesz feltámadás. Mondja, a feltámadáskor. Tehát lesz feltámadás. Eljön az a nap, amikor Isten előhozza a halálból azokat, akiket a halál fogva tartott. És mi már Jézusban, Jézusra tekintve tudjuk, hogy két irány lesz. Feltámadnak azok, akik a Krisztuséi az életre, az üdvösségre, azokat elviszi, és akik nem az övéi, azok pedig a kárhozatra mennek. Ugye, tehát ez a két irány itt a földön dől el. Vagy másképp mondva, ugye az Úr Jézus beszélt arról, hogy van egy széles és egy keskeny út. Tehát két út van. A széles út az a pusztulásba, a kárhozatba vezet, a keskeny út pedig az életre, az üdvösségre. És azt az embernek kell eldönteni, hogy melyik útra megy. Melyik kapun megy be, a szoros kapun, ami életre visz, vagy a széles kapun, a tágas kapun, ami a széles útra, a pusztulásba visz. És még Jézus föl is hívja a figyelmet, hogy vigyázz, amikor ott leszel az út elágazásnál, mert a széles úton rengeteg ember megy. És az csábítani fog. Menj te is arra, mert a többség. Mert elhiszed, hogy amit a többség mond és tesz, az a jó. Vigyázz, mondja Jézus. Mert bizony, ha benézel a szoros kapun, akkor azt látod, hogy a keskeny úton alig lézeng néhány ember. És a sátán azt mondja, hogy ne menj arra, mert az a rossz út. És kire hallgatunk? Kire hallgatunk? Tehát van feltámadás, és azok támadnak fel az életre, akik ezen a szoros kapun bementek, a keskeny úton haladnak, mégpedig a pásztor Jézusnak a nyomában. Mert azon a keskeny úton megy az övéi előtt a jó pásztor. az Úr Jézus. És ő végig vezet az életre. És aztán elmondja, hogy a feltámadáskor egész másképp történnek a dolgok, meg az Isten mennyei világában, nem úgy, mint a Földön. Tehát nem a földi élet meghosszabbítása az örök élet, hanem ez egy új teremtés lesz. Egy egészen más. És az nem azt jelenti, hogy ott nem házasodnak és nem mennek férhez, hogy a házastársak ott nem ismerik meg egymást, akik Krisztusban házastársak és Krisztusban haltak meg, azok ott megismerik egymást, de ott már nem lesz szükség házasságra, mert a házasság megköttetett a Földön. Tehát aki itt a Földön megköti Krisztusban a házasságot, az már együtt dicsőítik az Urat, és együtt énekelnek neki, és együtt csodálják, együtt szolgálják. Tehát az egy egész más világ lesz. Tehát ne azt várjuk, hogy az folytatódik, ami itt volt. Egyébként akkor nem lenne új teremtés. Másrészt, hát elég szomorú lenne, ha az új teremtés az azt jelentené, hogy minden úgy megy tovább, mint itt a Földön. Hát pontosan azért lesz új teremtés, hogy ne úgy menjen tovább, mint most itt a Földön. Mert a Földön jelen van a bűn. Itt a Földön a sátán diktál a legtöbb embernek. De a mennyben Isten lesz minden mindenekben. Az az Isten, aki egyedül jó, ugye azt mondja Jézus, hogy nincs más jó, csak egyedül az Isten. Az az Isten lesz jelen, aki azt mondja János, hogy az Isten szeretet, az Isten agapé. Tehát vele leszünk együtt. És ott már nem lesz jelen az, ami itt jelen van. A bűn, a sátán hatalma, az a rengeteg gonoszság, hogy ember szembe megy emberrel, eltapos mindenkit, csak a saját érdekei számítanak. Ott már ez nem lesz jelen, mert az új teremtésbe azok vesznek részt, akik itt a Földön új teremtéssé lettek. Mit mond Pál, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Egy egészen új ember, egy egész új élet, egy új lélek, egy új gondolkodás. Ezt jelenti az új teremtés, és ezek lesznek ott. Az Isten világában. Ha hallottak feltámadásáról, pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Ez azért megdöbbentő, mert Jézus ugyanúgy Mózes 5 könyvére hivatkozva adja meg a választ. Hogyha nem olvastátok, amit Isten mondott nektek, és ez abból a szempontból is fontos, hogy figyeljük csak meg, Jézus, Mózes 2. könyve 3. fejezetét állítja a szadduceusok elé, és azt mondja, nem olvastátok? Nem olvastátok? Biztos, hogy olvasták. Csak nem vették komolyan. Mint ahogy ma is sok ember nem veszi komolyan, amit olvas. De mit is mond, hogy nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? És ezzel Jézus alátámasztja, hogy a Biblia az Isten beszéde. Hogy igen, ott Isten szólt Mózeshez. Ő mondta, hogy én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. És ez miért volt jelentős? Azért, mert amikor Isten megszólítja Mózest, Ábrahám, Izsák és Jákob már több száz éve halottak. És Jézus nem, vagy Isten nem úgy beszél róluk, hogy én voltam, tudod, a te ősatyádnak, Jákobnak, Ábrahámnak, Izsáknak az Istene. Nem egy régen élt valakit említ. Nem úgy mondja Isten, mint ahogy mi szoktuk mondani, hogy igen, valamikor régen az egyik ősünk, vagy valamelyik nagy vezető, hanem azt mondja, hogy én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene. Vagyis Isten úgy tekint ezekre a személyekre, hogy akkor is éltek. Amikor Isten Mózessel beszélt, Ábrahám, Izsák és Jákob akkor is élt. Hol élt? Az Isten mennyei világában. Ott élt. Mint ahogy majd, ugye meg már olvastuk is, hogy amikor Jézus fölmegy a hegyre, és magával visz három tanítványt, megjelenik neki kicsoda? Mózes. Aki több mint 1000 évvel élt. És megjelenik ott. Jézusnak, meg a három tanítványnak. És mit mond Jézus? Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké. Vagyis aki benne hisz, és úgy hal meg, az él. Sőt, hogy beszél Jézus a feltámadásról, és ezért is hiteles, amit mond, mert ő lesz az első zsenge a halottak közül. Ő támad fel először úgy, hogy nem hal meg újra. Mert mondhatjuk, hogy igen, Jézus föltámasztott akár Jairus leányát, akár kihívta Lázárt a sírból, vagy a Naini özvegyasszony fiát ott a halottaságyról életre keltette, de azok újra meghaltak. És Jézus az első, aki úgy támad fel, hogy többé soha nem hal meg, hanem egy új testben visszamegy az atyához. Ezért az ő szava hiteles. És erre építsünk, amit ő mond. Ne arra, amit különféle emberek mondanak, bármilyen tudós társulásnak legyenek a tagjai, hanem mindig az legyen a mérce, amit ő mond, amit Isten mond az igében. Vagyis úgy olvassam én az igét mindig, hogy itt Isten szól, és amit mond, az úgy van. És a sokasság, amikor ezt hallotta, álmélkodott a tanításán, mert meglátták azt, hogy egészen más, mint ahogy a szadduceusok, farizeusok, vagy bárki más tanítaná őket, de csak álmélkodtak. És nem látjuk azt, hogy leborulnak. Hogy igen, hát itt az Isten, itt a halálnál is nagyobb, itt van az élet. Ugye, hogy mondja Jézus? Én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki hisz én bennem, nem hal meg soha. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, és olyan jó látni téged, hogy nem menekülsz el a nehéz kérdések elől sem, hanem megválaszolod azt, igaz, nem igény szerint, nem azt mondod, amit hallani szeretnének, hanem te Isten kijelentéséhez, az Atya szavához tartod mindig magadat. És olyan jó látni, hogy te bátran vállalod az igét. Bátran kimered mondani, hogy Isten szól az ige által, és hogy ez az ő szava. És az, hogy mi is így tudjuk olvasni, hallgatni, így tekintsünk rá, hogy az élő ige, ez tőled van. És vegyük komolyan, építsük erre az életünket, igazítsuk ehhez a gondolkodásunkat, bármit mondasz az életről, a halálról, a feltámadásról, az üdvösségről, azt vegyük hittel, hogy igen, így van, hogy te mondtad. És ez ad nekünk reménységet, békességet, jövőképet, Mert Uram, hitáltal, a benned való élő hitáltal, a lélek újjáteremtő munkája által van reménységünk, mégpedig az örök élet, az üdvösség, az új teremtés, ahol már a te akaratod szerint élhetünk, ahol már nem lesz jelen a bűn, a sátán, mert mindezek megsemmisítetnek a tűz tavában. Áldunk, dicsőítünk hatalmadért, győzelmedért, Uram, és add, hogy ezt bátran felvállalva tudjunk haladni előre az életben, és tegyünk bizonyságot mindenkinek rólad, hogy minél többen odaforduljanak hozzád, segítségül hívjanak, hogy ne csak úgy menjünk, mint ezek a szadduceusok, hogy Mester, te igazából nem tartanak tekintének, ott, hogy meghódoljunk előtted, lássuk a magunk helyét, hogy ott van a lábad előtt, mert mi csak egyszerű teremtmények vagyunk, de te vagy az Úr, te vagy az Isten, te vagy a mindenható, az örökké való, legyen tiéd minden dicsőség és dicséret. Urunk, így visszük eléd a körülöttünk élő embereket, ragyogtasd fel számukra orcádat, add, hogy belőled merítsenek reménységet, vigasztalást, meglássák a gyászolók is, hogy te hatalmasabb vagy a halálnál, és aki hisz benned, ha meghal is él. És kérünk, Urunk, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, vonzd őket magadhoz, adj nekik, Uram, igei látást, és igéből reménységet, erőt és békességet. Így visszük eléd, Uram, egyházunkat, népünket, s ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésnek, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb szombaton 2 órától mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap 10:30-től újra itt a templomban lesz úrnapi istentisztelet. Befejezésül a már megkezdett 338. dicséret 4. versét énekeljük, ha halálra válik testem.
Válik testem egy búró, fogadj be, Uram!